Unisex.
Tabukról, tabuk nélkül, nem csak nőknek.
Esélyegyenlőség és női jogok. Az aktuális és örökérvényű kérdésekre szakértő vendégekkel keresi a választ a két műsorvezető, Kerekes Bori és Kovács Gellért hétfő délutánonként 2 órától.
Unisex. Mindenkinek jó.
Jó napot kívánok a hallgatóknak! A 2019-es utolsó módosítás után most 2025-ben megint változott a magyarországi szülési irányelv, ezzel fogunk foglalkozni. Összehasonlítjuk, hogy mit jelent ez a változás, mik azok a pontok, amik benne voltak a korábbi irányelvben, és kikerültek belőle, és hogy vajon ez jó vagy nem, és mik azok a plusz pontok, amik bekerültek. A más állapotot a szülészetben mozgalmat kerestem fel ezzel a kérdéssel kapcsolatban, mert hogy a közlönyben úgy jelent meg ez a változtatás, hogy a más állapotot a szülészetben tagjait is megkérdezték, az ő véleményüket is kikérték, amikor ezek a pontok meglettek fogalmazva. Ez azonban nem így történt, nem keresték meg őket, úgyhogy ezért is szerettem volna velük beszélgetni erről, hogy akkor legalább mi megkérdezzük az ő véleményüket. Tulajdonképpen utólagosan átfutjuk ezeket a pontokat, hogyha már az előkészületekben nem vehettek részt. A más állapotot a szülészetben mozgalomtól Garai Mixi lesz a következőkben a vendégünk.
A megújult szülészeti irányelvekről fogunk beszélgetni Garai Mixivel, aki bába, és most a más állapotot a szülészetben, képviseletében is van ő most itt. Bennem felmerült a kérdés, amikor én ezt először meghallottam, hogy szülészeti irányelvek, hogy ez mi? Hogy van-e ilyen? Mert hogy nem tudom, gondolom másoknak is van ilyen tapasztalatuk, hogy én magam is részt vettem tanfolyamokon, én magam is hallottam arról, hogy mi fog velem majd történni, és ahhoz képest a gyakorlat az azt mutatta, hogy amit nekem elmondtak, az igazából nem úgy van. Tehát, hogy az úgy volt, ahogy a kórházban azt gondolták. Tehát, hogy egyáltalán mit jelent ez a szülészeti irányelv? Ez vonatkozik mindenkire, aki egy kórház szülészetén dolgozik, vagy ez csak valami az irányelv, amiből azt érzem, hogy ez csak egy irány?
Az egészségügyi irányelvek azok az adott egészségügyi területen dolgozó szakembereknek adnak kereteket arra, hogy hogyan dolgozzanak az ellátásban, milyen gyakorlatokat kövessenek. Ez minden magyarországi szülészeti ellátóintézményre vonatkozik, tehát az állami ellátásra, meg a magánellátásra is. A jelenlegi irányelvvel az a helyzet, hogy nem olyan nagyon konkrét, csak nagyon kevés téren kötelezi az ellátókat arra, hogy fejlődjenek.
Tehát tulajdonképpen hagy kiskapukat, mert az is megfordult a fejemben, hogy az irányelv az én szempontomból, mint szülőnő szempontjából mit jelent. Ezek nem a jogaim. Tudok rájuk hivatkozni?
Lehet rá hivatkozni, mert ez egy olyan dokumentum, ami azért köti a másik felet, vagy hát megadja nekik az irányt. Mondjuk a szülőnök jogait, az sokkal inkább a betegjogi törvény biztosítja.
Induljunk ki onnan, hogy mi az, ami változott az eddigiekhez képest, és akkor ezt talán két csoportra lehet bontani, hogy mi az, ami jobb lett, és mi az, ami viszont kár, hogy kikerült, mert adott esetben akár jobb is volt. A korábbiakban.
A korábbiban volt egy viszonylag részletes része a kommunikációról a szülőnökkel, és ez kimaradt.
Tehát a kommunikáció az azt jelenti, hogy mondják el, hogy éppen mi történik velem, vagy hogy én is bele tudjak szólni, vagy megkérdezzenek adott esetben?
Hát a tájékoztatást mindenképpen jelenteni. Ebben az irányelvben a beleegyezés igénye az nem szerepel benne, csak a tájékoztatásé. A nemzetközi ajánlások azok úgy szólnak, hogy a nőnek a beleegyezése, hozzájárulása kell, vagy a még haladóbbak azok a közös döntéshozatalt javasolják.
Akkor mondhatjuk azt, hogy ez ilyen orvosi hierarchia elvű egy kicsit ez a megközelítés, hogy akkor az van, amit az orvos tájékoztat, és én azt csak elfogadom. De hogy gyakorlatilag nem feltétlenül tudok befolyással lenni arra, hogy mi van.
Hát elutasítani, ez most megint visszamegy a betegjogi törvényre, hogy az ellátás és az egyes beavatkozások is elutasíthatók elméletben. Nyilván egy szülőszobai helyzetben ez nem olyan egyszerű, ezen kívül a joga ebben korlátozva van. Tehát, hogyha a magzat súlyosan veszélyben van, akkor nem kell a nőnek a beleegyezését kérni a beavatkozáshoz, vagy az ellátáshoz.
Ez olyan szempontból azért valahol rendben is van, hogy nyilván az orvos az orvos, tehát hogy ebbe kéne megtalálni a jó határt, hogyha egy kicsit a másik oldalt is megnézzük.
Az egészségügyi szakembereknek, az orvosoknak, vagy akár a szülésznőknek itt az a nagyon fontos feladatuk, hogy olyan információt adjanak át, ami alapján a páciens vagy a szülőnő döntést tud hozni. Tehát, hogy úgy adják át azt az információt, hogy megértse az, akivel közölni kívánják. Ami a leggyakrabban fájón hiányzik, az az alternatívák felkínálása. Hogy elhangzik egy javaslat, talán elhangzik az, hogy mi az, amit ezzel el szeretnénk érni, vagy el szeretnénk kerülni. Ez szélsőséges esetben ilyen veszélyekkel riogatásban öltestet, nem hangzik el az, hogy esetleg egy másik módszerrel mi történhetne, és ez azt hiszem, hogy nem a szülészeti ellátás sajátja a magyar egészségügyben.
Van ugye egy olyan pont, hogy kerüljük a minél több ember személyes jelenlétét a szülésen. Ez vajon mit jelent?
Hát ezt, igen, ezt kérdezzük mi is magunktól. Az egyik értelmezés az az, hogy mondjuk az oktatókórházakban kerüljük el azt, hogy tudom, 8 egyetemi hallgató bevonuljon valakinek a szülésére, és a másik, ami az sokkal aggasztóbb, hogy ez a kísérők számának a korlátozását célozza. Kísérők alatt itt elsősorban a dúlákat értjük, vagy hát végül is elvileg bárki mást is, akit az anya szeretne magával vinni a szülésére. Betegjogi törvény garantálja a felnőtt kísérő jelenlétét, és a megfogalmazás az úgy nem egyértelmű abban, hogy ez egy személy, vagy akár több személy is lehet, vagy tehát, hogy megengedi a jogászi értelmezés szerint, hogy több személy is legyen, de nagyon sok intézmény egy főnek tekinti ezt, és akkor ez a legtöbb esetben az apa. Időnként van javulás a dúlák elfogadottságában, mármint, hogy így az egészségügyi ellátók szakemberek részéről, időnként pedig újra romlik ez a helyzet.
És ennek mi az oka, hogy egy kívülállót nem, vagy nem szeretik, hogyha beleszólnak a munkájukba, vagy ilyen egyszerű dolgokra tudok gondolni, hogy mi lehet?
Igen, nem szeretik, ha beleszólnak a munkájukba, és nagyon gyakran úgy érzik, hogy hát egyrészt a dúla az egy külső szem, rögtön egy első tanú, aki nincs olyan mértékben involválódva a szülésben, mint a szülőnő vagy az apa, meg kicsit több információval, több tájékozottsággal is rendelkezik a szülésről. Nagyon gyakori az, hogy aki választ maga mellé egy kísérőt, az jobban is felkészül a szülésére, és talán van egy határozottabb elképzelése arról, hogy mit szeretne és mit nem. Az a tapasztalatom, hogy gyakran tekintik úgy a szülőszobákon a dúlákat, mint egy ilyen kicsit veszélyes szereplő, vagy szóval, hogy akitől akkor nem lehet tudni, hogy mit lehet várni attól a szülőnőtől, aki dúla kísér. Az is felmerült mostanában ilyen szülésznői fórumokon, mostanában úgy értem, hogy az elmúlt egy-másfél évben, hogy a dúlák ugye pénzért csinálják, amit csinálnak, és hogy akkor ők hogy vesznek részt az ellátásban.
Esetleg egyébként lehet ebben egy ilyen, most ezt lehet, hogy nagyon csúnyán fogalmazom, de egy ilyen kis féltékenység vagy irítség is, hogy ugye ők pénzt kapnak, de az állami egészségügyi ellátásban meg ugye ez most szabályozva lett. Tehát, hogy akkor itt ilyen érdekellentétek is vannak, vagy
hát
nem tudom.
Hát elképzelhető, hogy ennek az újabb romlásnak ez is lehet a hátterében. Az a szülőnő, aki hív magával egy dúlát, az hozzá fog jobban kapcsolódni, és a szülésznők ezzel a munkájuknak azt a részét kicsit elvesztik, hogy a boldog, megszült szülőnő, az nem tudom, neki hálás, nem is feltétlen anyagilag.
Egyetértenek-e ugye a szülésznővel abban, ami történni fog? Tehát, hogy az is lehet, hogy valakinek más elképzelései vannak.
Igen. Ugyanakkor pont a dúla tudná biztosítani azt, amiről egyébként ír az irányelv, hogy az egy szülőnő, egy szülésznő kísérés volna az optimális, vagy ideális. Hát ez nem hiszem, hogy van ma olyan kórház, az állami ellátásban biztosan nincs, ahol ez megvalósul,
egyszerűen.
Mert a legtöbb helyen sokkal inkább az a helyzet, hogy még leterheltebbek, mint a jogviszony törvény előtt, mert hogy korábban ugye a választott szülésznők bebejártak a kórházba, tehát hogy a saját kliensükhöz akkor bementek, és ezzel egyben kicsit mentesítették az adott ügyeletet, tehát hogy akkor volt mondjuk két szülésznő ügyeletben, és még bejött egy harmadik, vagy akár egy negyedik is ellátni egy-egy adott anyát. Hát ez most nincs, és a legtöbb helyen ugyanúgy, mondjuk ketten vannak egy műszakban.
Kikerült az ambulánc szülésre vonatkozó pont, ami ugye azt jelenti, hogy a szülést követő 24 órán belüli hazabocsájtást most úgy tűnik, hogy annyira akkor ezek szerint nem támogatják. Ez miért aggályos?
A joga erre is megvan az anyának, hiszen az intézmény elhagyás joga is megillet mindenkit. De úgy, hogy az irányelv erről már nem ír külön, úgy nincsenek kényszerítve sem motiválva az intézmények, hogy ebben együtt működjenek az anyákkal, és nagyon gyakori tapasztalat, hogy az a 2-3 nap, amit a gyermekágyas osztályokon bent töltenek az anyák, az nagyon, nagyon nehéz, nagyon magukra vannak hagyva, mivel hogy nincsen kapacitás az ellátásukra. Legtöbben otthon sokkal több segítséget kaphatnának, és szeretnének élni ezzel a jogukkal, különösen akik többedik gyereket szültek, tehát akit már egy nagyobb gyerek, egy vagy több nagyobb gyerek is vár otthon.
És azok a vizsgálatok, bocsánat, amik a babát érintik, azok egy nap alatt elvégezhetőek, tehát hogy nincs olyan oka ennek mondjuk, hogy nem tudom, azért kell ott maradni 3 napig, mert még a második napon nézik a halálvizsgálatot.
Hát lehet, hogy a második napon nézik, de akkor sem történik, de meg lehet nézni az első napon is, és valószínűleg akkor sem történik semmi, ha a 2 hetes babával kell visszamenni a kórházba egy hallásvizsgálatra, ahogy mondjuk ez az otthon született babákkal megtörténik. Tehát, hogy olyan vizsgálat, amit feltétlen abban a néhány napban kell megcsinálni, és nem lehet más, hogy olyan azért nincs. Tehát van az anyagcsereszűrés, amihez legalább 48 órának el kell telni a szülés után, ezt is általában ezek az anyák megszervezik maguknak, tehát hogy akár védőnővel, vagy bábával, vagy ezért is, vagy gyerekorvossal. Az látszott, hogy a COVID alatt egyből lerövidült majdnem mindenhol a kórházi tartózkodás, tehát hogy van ebben rugalmasság, és ha valami kényszerhelyzet van, akkor néha tudunk közelíteni a nemzetközi standardokhoz.
Na de és például az nem kényszerhelyzet, hogy egy csomó kórház bezár, és hogy akkor ezek szerint kevés a hely, vagy kevés az orvos, kevés a szülésznő, tehát hogy miért, hogy nem lenne jobb a rendszernek is az, hogyha minél hamarabb hazamennének az anyák? Tehát hogy nem értem, hogy miért került akkor ki.
Az a finanszírozási része az azt hiszem, hogy ennek még mindig megoldatlan, hogy az OEP egy több napos kórházi tartózkodásként finanszír, vagy azzal együtt finanszírozza a szülést. Az első 1-2 nap azért az adaptáció az anya és az újszülött szempontjából is. Tehát az kétségtelen, hogy ilyenkor jár nekik a fokozott figyelem, de azért nem egy olyan dolog, amit legtöbben ne tudnának otthon megvalósítani. Hát hallottunk ilyeneket, hogy milyen gyakran jönnek vissza, aztán valamivel azok, akik hazamentek, nem ismerek erről számokat, hogy ez valójában hány embert érint, és igazából nem teljesen értem én sok-sok éve, hogy mi az a nagy gát.
Szoptatás támogató Nemzeti Bizottság képzéseinek promotálása, ez is egy bekerült pont. A képzési anyaga egy komplex, gyakorlatorientált, családközpontú szemléletet képvisel. Ez különösen érdekel engem, hogy ez mit jelent egészen pontosan, mert én ezt teljesen megdöbbenve tapasztaltam, 2 külön kórházban szültem mind a 2 gyerekemet, hogy a szoptatással kapcsolatban gyakorlatilag semmiféle információt nem kaptam, annak ellenére, hogy bejöttek szoptatási tanácsadók, de nem volt semmi gyakorlat, illetve hát azt láttam, hogy van, akinek volt, akkor az kiderült, hogy adott pénzt a szoptatási tanácsadónak, és azért jött oda, és én ezt már el is meséltem egyszer adásban, hogy nekem ez annyira problémát okozott, hogy utána én nagyon sok pénzért kihívtam otthonra egy szoptatási tanácsadót, és én a mai napig nem értem, hogy akár a védőnők, akár a szülésznők, vagy a szoptatási tanácsadók a kórházban ezzel kapcsolatban miért nem segítenek gyakorlati, vagy csak nekem van rossz tapasztalatom, és egyébként segítenek.
Hát van, ahol segítenek, és van, ahol nem. Szóval azt nem gondolom, hogy csak nagyon, hogy te vagy nagyon-nagyon pehes, és ez senki mással nem történt meg a világon, csak veled. De azokban a kórházakban, én most kicsit azért csodálkoztam, mert azokban a kórházakban, ahol van szoptatási tanácsadó, most már egyre több olyan kórház van, ahol van egy főállású ember, akinek ez aki csak erre van. De nagyon fontos lenne, hogy nyilván, hogy minden szülészeten dolgozó szakember tájékozott legyen, nem annyira, mint egy szoptatási tanácsadó, mert ők nagyon magasan képzett szakemberek, és ők az összes problémás helyzetre is kell, hogy tudjanak megoldást. de hogy mik a legfontosabb alapvető lépések egy újszülöttnek a merretételében, vagy abban, hogy hogyan biztosítsuk az optimális körülményeket a szoptatáshoz, ahhoz abban egy szülészeten minden szakembernek képbe kéne lennie, és ez a 2019-es irányelvvel együtt akkor volt is egy ilyen nagy támogatási program, az családbarát szülészetnek hívták akkor, amiben volt sok ilyen infrastruktúrális megfelújítási, de képzések is voltak, és elvileg akkor elég sok embert képeztek. Hát ez a Szoptatást Támogató Nemzeti Bizottságnak a képzése az is azt célozza, hogy minden szakember legyen az alapvető információk birtokában, hogy a szülés módja is nagyon fontos, és az, hogy az újszülött utána minél hamarabb bőrkontaktusba kerüljön, de az biztos, hogy a szülésznők és a védőnökről nem tudom, de azt gyanítom, szóval, hogy az alapképzés az nem tartalmazza ezeket a napra kész korszerű szoptatási ismereteket, tehát ezeket valahogy útközben kell beszerezni.
Mielőtt folytatnánk az új magyarországi születési irányelvről szóló beszélgetést, hallgassanak meg egy korábbi interjút, amit Szilágyi Merilúzzal készítettünk, aki a saját szüléstörténetét mesélte el. Ebből összehasonlítva az eddig átbeszéltekről és a szülési irányelvben foglaltakról, elég jól levonható az, hogy a valóságban, a gyakorlatban hogyan valósulnak meg azok a pontok, amiket mondjuk a szülési irányelv tartalmaz, és hát persze a betegjogokról és a szülőnök betegjogairól is szintén lehetne ezzel kapcsolatban beszélni. Sajnos a gyakorlat azt mutatja, hogy a születési irányelvek, vagy akár a betegjogok érvényesülése a gyakorlatban nem valósul meg. Szilágyi Merilúz a vendégünk, aki a saját szülésének történetét meséli el nekünk, és külön szeretném neked megköszönni, hogy bejöttél, és hogy ilyen bátran vállalod, mert beszéltünk is már korábbi adásokban arról, hogy azért sok mindenki nem meri ezt elmondani, vagy úgy érzi, hogy inkább nem akarná elmondani, főleg nem nyilvánosság előtt, de te át is küldtél nekem egy dokumentumot, amiben részletesen leírtad, hogy történt, mi történt veled annak idején.
Én otthon szülésre készültem, már egészen attól a pillanattól fogva, hogy a tesztet a kezembe fogtam, és így is készültem, tehát, hogy bába felkészítőm voltam, és egyébként hoztam a világra videókat is, néztem meg. Ugye a szülésre is felkészültem, aztán végül is kicsúsztunk a határidőből túlhordás miatt, és így én már akkor igazából ezt a dolgot, hogy nekem kórházba kell mennem, egyfajta ilyen megerőszakolásként éltem meg, hogy engem belekényszerítenek olyanban, amiben én nem szeretnék részt venni.
Meddig lehetett volna otthon szülni ennek? Mik a szabályai?
41. betöltött hétig, tehát onnantól kezdve nem. És
hányadik hétben voltál?
41. hét, 5. nap. Amikor letelt a határidő, akkor utána felvettem a kórházzal a kapcsolatot, és bementem, és akkor ott mondták, hogy hát ez 42. héten túl, hát akkor ez itt borzalmas helyzet, azonnal kell indítani. És én akkor azt mondtam, hogy ezt szeretném átgondolni, megbeszélni a férjemmel, egyáltalán összepakolni otthon, egyáltalán tényleg egy kicsit is ráhangolódni arra, hogy más lesz az egésznek a történése, és
de egy panaszmentes terhességről beszélünk, tehát a vizsgálatok nem indokolták semmilyen szinten azt, hogy ezt a szülést be kéne indítani.
Semmi ok nem volt rá. Én az utolsó napokig edzettem, tehát semmi nem indokolta volna, illetve még ott kértem is, hogy, mert egyébként ugye a CTG miatt mentem be, hogy ott is legyen CTG, mert azt előzetesen a bábák csinálták meg, de ugye a kórháznak nem volt saját CTG-je az én terhességemről, és azért mentem be, és az teljesen tökéletes volt. De ezt így nem is hozta fel az orvos, amikor beültem hozzá, hanem egyből azt, hogy indítani kell. És akkor kértem, hogy de hát ha egyébként meg rendben van a CTG, és tökéletes volt, akkor mondjuk csináljunk még vizsgálatokat, hogy jobban kiderüljön, hogy tényleg indítani kell, vagy amúgy tökre minden rendben van.
És mi derült ki aztán?
Hát, hogy minden tökéletesen rendben van. Ugye a mélepényről mondták azt, hogy az már túlérett, de hát ugye így az a végén minden esetben az. Tehát, hogy igen, és ugye ezzel szokták, mert bocsánat, de ijeszgetni, és nagyon is meg tudják ijeszteni azért az anyukát, hogy túlérett, akkor bármikor leállhat a keringés, és akkor mi történik? 2 napot voltam otthon, még ezután, és aztán befeküdtem, mert nem szerettem volna kihúzni a gyufát. Ennél jobban.
De már így is 2 nappal később feküdtél, mint ahogy ők akarták, nem?
Igen.
És ebből volt feszültség benne a kórházban, amikor már bementél?
Ebből nem volt. Nem tudom, hogy azért, mert 2 nagyon kedves, empatikus szülésznő, vagy igen, hiszem szülésznők voltak, ők fogadtak, és ők kérdezgettek, és néztek rá a leleteimre, szóval nem tudom, hogy ezért volt-e, de ebből szerencsére nem volt semmi gond.
A sérelmeid elsősorban akkor abból fakadnak, hogy úgy érzed, meg hát a tények is ezt bizonyítják, amit elmesélsz, hogy nincs beleszólásod tulajdonképpen abban, ami a testeddel, meg hát a leendő gyerekeddel történik.
Igen, meg ezt így általánosságban nézem, hogy én értem, hogy valamihez ragaszkodni kell, vagy hogy valami támpont kell, és az akkor ez esetben az utolsó menstruáció napja, meg a 12. ultrahang adatai. De tényleg, tehát minden ember más, minden baba más, minden születés más, minden, ezt minden területen hangsúlyozzuk, hogy mások vagyunk, és nem lehet ezt ilyen tankönyvszerűen akkor most csinálni. Sőt, azért, mert hogy egyébként ezzel meg tényleg akár még a császár esélyét is növelik, és ezt nagyon nem szerettem volna.
Akkor mesélj, hogy utána viszont mi történt. Befeküdtél, és hát ugye a maga a szülés sem, hát ugye eleve nem kórházba képzelted, de még azon belül sem úgy alakult, ahogy szeretted volna.
Igen, ugye indítottak ballon felhelyezéssel előző éjszaka, aztán megbeszéltük, ez egyébként különösen tetszett, hogy legalább megbeszéltük, hogy mi fog történni, hogy másnap reggel, ha nem történik úgy érdemi változás, akkor burokrepesztés, ha tiszta a magzatvíz, akkor úgy nyugalomban hagynak minket, így, tehát az azt jelenti, hogy akkor 2 óránként fognak ránk nézni. Tehát 2 óránként kell valamiféle előrehaladást produkálni, ez egyébként rendkívül nyomasztó szerintem, és ezt soha senki nem mondta el. És szerintem ezt nem is mondják el amúgy semmelyik kórházi szülés felkészítőn. Tehát, na mindegy.
Hogy ez mit jelent pontosan, hogy produkálni kell? Vagy, tehát, hogy ez egy ilyen, tehát le vagy szídva, ha nem történik 2 órán belül valami?
Jön a következő lépés.
Jön egy oxitocin, vagy jön egy, mit tudom én, bármi, amit ők annak érdekében látnak, hogy gyorsítsák a szülést. Úgyhogy. Tehát, és hogy akkor ilyen varázsgömbszerűen néznek a mészájra. Tehát az szokott történni 2 óránként, hogy bejönnek, mészájvizsgálat, ha akarod, ha nem. Mm. És akkor abból majd ők megmondják, hogy kell-e itt most lépni, vagy nem.
Mennyire voltak adottak a körülmények ahhoz, hogy produkálni tudjatok? Tehát, hogy például mozoghattál-e, használhattad-e azokat az eszközöket, amiket előre beszoktak harangozni, hogy lehet? Mm.
Hát sajnos nem, és ezt arra fogták, hogy kuriózum vagyok, és itt nem szoktak ilyen sokáig hordani babákat a szívük alatt, úgyhogy tehát a CTG-t rákötötték a hasamra, aminek így körülbelül 1 méteres a kábele, és akkor ott tudtam lépegetni előre-hátra, vagy az ágyon feküdni. Ugye ezek nem a legjobb módszerek az arra, hogy történjenek változások, meg hogy úgy az ember el tudjon lazulni, és akkor még a szülésznő is sajnos ilyen nagyon meg akart menteni engem az egésztől, és mindent megmondott, hogy mit, hogy csináljak.
Mármint mitől akart megmenteni? A magától a folyamattól, hát vagy persze, a fájdalmaktól? Hát vagy
igen, a szülés az
vagy
egy...
Vagy az orvosnak a hülyeségeitől?
Nem, nem. Hát attól, hogy a szülés az mennyire borzalmas, az egy, azon gyorsan túl kell esni, azt megélni igazából nem nagyon érdemes, mert úgyis csak rossz.
Az a probléma, hogy túlságosan mechanikus ez az egész. Tehát, hogy az hagyján, hogy egyáltalán nincs demokratizálva maga a folyamat, de hogyha ha bekerülsz a rendszerbe, akár azért, mert köteleznek rá, akár azért, mert megbízol bennük, akkor igazából valamilyen szinten szemlélője leszel csak ennek a dolognak. Amellett, hogy elszenvedője is vagy persze.
Igen, abszolút. Tehát
ez zavart téged igazából? Igen, hogy ez az, ami a legjobban zavar?
Ez zavart, igen, a legjobban, hogy ők akarták megmondani, hogy nekem mi a jó. Nekünk mi a jó. És ráadásul nyomasztottak azzal, hogy nagyon-nagyon ketyeg az óra, miközben egyébként, ja, és ugye a CTG-vel végig hallottam a szívhangját a babának, és végig ez is egy ilyen teljesen szürreális élmény volt, hogy ott dobog a hang, a szív, és az óra is ketyeg, és nekem szülnöm kéne már, de még nem tudok, mert nem itt akarok lenni.
Nem, de a történések sem őket igazolták igazából. Tehát, hogyha máshogy
álltak volna. Nem volt vészhelyzet. Mert
nem,
ugye,
nem volt vészhelyzet. Nem lett vészhelyzet.
Nyilvánvalóan olyan esetben, amikor vészhelyzet van, akkor az ember azt mondja, hogy oké, te vagy az orvos, sőt nem is lehet mit mondani, így mert van, akkor az ő kezében van a dolog, de hogy itt nem volt erről szó. És azon kívül, amit a Gellért mond, hogy ez a probléma, hogy túl mechanikus, azért tegyük hozzá, hogy rendkívül megalázó is, mert hogyha az ember hozzá van kötve egy ilyen CTG géphez, és velem is ugyanezt történt, akkor WC-re se tud kimenni, akkor akár egy üveg vizet, mondjuk nyilván, ha a férje ott van, akkor abban tud neki segíteni, de hogy velünk még ez is megvolt, hogy a férjem szaladgált a nővérért, hogy ugyan szedjen már le arról a gépről, hogy ki tudjak menni WC-re, és ez nem mindig jött össze. És hát ugye ezt én olvastam a te leírásodban is, hogy konkrétan veletek is ez történt, sőt neked azt is mondták, hogy már nincs itt a WC-re járás ideje.
Így van, egy idő után ez így csak lejárt, erről sem tájékoztattak, és én pedig éreztem, hogy nekem itt most nagy WC-znem kell. De hogy nem hülye vagyok, hogy nem tudom ezt meghatározni, hogy nekem milyen érzetem van. Nem, azt mondták, hogy itt most már nem megyünk ki, mert ez most már, hát erre nem emlékszem, hogy pontosan mit mondtak, akkor már azért az oxitocint is bekötötték, amiről szintén nem mondták, hogy 20 percenként növelik az adagot, és azt is titokban a hátam mögött nyomkodták feljebb, hogy én ne legyek ideges rajta, mert tudták, hogy ezt nem szeretném. A férjem mondta egyébként ezt utólag, hogy a hátam mögött próbálták ezt, és csinálták is. Na de lényeg, hogy igen, tehát nem mehettem már ki a mosdóba, és én nekem tényleg nagyon kellett már nagy vécéznem, és mondtam, hogy hát akkor nem fogok az ágyra szarni, akkor hozzon ide valamit, amibe bele tudok, és akkor éppen egyébként így térdeltem az ágy szélén, és akkor próbáltam magam alá tolni azt a kis, ja, epetálat adott oda, és akkor kiküldtem a férjemet, mert egyébként tudtam, hogy ez elkerülhetetlen része a szülésnek. Már ha valaki szeretne beöntést, akkor talán el tudja kerülni, de egyébként is teljesen természetes, hogy kitisztítja magát a test, hogy minél könnyebben kijöjjön az a gyerek. De nem így képzeltem el. Nem így képzeltem
nem
el.
Nem az egyszerűen egyepet állat, hát képzelted ezt a dolgot.
Igen. Úgyhogy én kiküldtem akkor a férjemet, és akkor utána ott egyedül voltam, kiabáltam, hogy na, most már végeztem, akkor valamit adjanak, amivel ki tudom törölni magam, és akkor a szülésznő hozott egy papír darabot, de körülbelül kettőt, és az is ilyen egy réteg volt. Tehát, hogy nem volt annak úgy igazán segítő szándéka, csak úgy.
És akkor megszületett a baba, akkor bármilyen módon, vagy amikor, vagy mielőtt elmentetek a kórházból, bármilyen módon hangot adtál az elégedetlenségednek, vagy annak, hogy olyan dolgok történtek itt veled, amik bántottak, vagy amik nem érintettek jól? Vagy addigra már azt gondoltad, hogy teljesen felesleges bármit is mondani?
Hát addigra már azt éreztem, hogy itt egy dologra akarok koncentrálni, és az, hogy a gyermekágyban békén hagyjanak, és én akkor mondtam, hogy én menni szeretnék vele ide, vagy ezekre a vizsgálatokra, szerettem volna egyből visszakapni, nem engedtem, hogy ott, hogy elvigyék a csecsemősökhöz. Tehát én már csak erre koncentráltam, arra már nem volt energiám, hogy én harcoljak, vagy panaszt tegyek.
Hát meg nem is nagyon van fórum, meg nem is...
Nem, nincs semmi. Nincs is semmi. És ugye a legszomorúbb, hogy ilyenkor az ember a barátaihoz, a családjához fordul, mert ez egy iszonyú tragédia és trauma, és tőlük sem azt kapod, hogy ennek tényleg nagy fontossága van, hanem azt kapod a szülőktől, akik már szültek, hogy hát velem is ez volt, de hát ennek ez a rendje. Akik meg még nem szültek, azok meg azt mondják, hogy az a lényeg, hogy egészséges a baba.
És hogy inkább örülnél neki,
és inkább örülnél.
Mi lett a szülésednek a vége aztán, hogy szülted meg?
Tehát hüvelyi úton, ezt a természetes szót nem használnám, hüvelyi úton gátsérülés nélkül, fogalmam sincs, hogy történhetett, mert ez a kőmetsző posztett a lábak fönt, háton, ez már kötelező volt, illetve olyan fogást alkalmaztak, amit egyébként baromira nem lehetne már. Ugye a hasba könyöklés, de ugye ez a hasba könyöklés, ez végül is igazából hasba ugrás volt, tehát a doktornő nem egy nagy darab, tehát egy 40-50 kiló volt, neki muszáj volt az egész testével a hasamat nyomni, a szülésznő meg alulról ráncigálta ki a gyerekemet, és tehát nem tudom, hogy sikerült így, de ez volt. Én akkor már tényleg annyira elvesztettem minden reményemet, hogy meg ugye akkor már abszolút nem voltam olyan tudatállapotban sem, hogy ott érdemileg tudjak reagálni bármire is.
Na hát fizikai ereje sincs már ilyenkor az embernek körülbelül, ami ahhoz is kell, hogy az agya működjön.
Hát igen, már 13. órája volt, úgyhogy...
És mit gondolsz, egy második gyereknél tudnál bármit máshogy csinálni, hogy elkerüld ezeket a helyzeteket?
Okosan, de tényleg utána járva, mondjuk profi szülésfelkészítők után, és mondjuk olyan segítséggel esetleg mást mondani a szülés meghatározásnál, vagy esetleg nem is részt venni ezeken a kötelező vizsgálatokon, mert nem minden kötelező, alapvetően egyébként is otthon szülnék újra, és remélem, hogy nem csúszok majd ki az időből.
Viszont azt azért el lehet mondani szerintem a te esetedről, és hogy valami jót is mondjunk, hogy szerintem tök ügyes vagy, hogy neked ezek a dolgok ott leestek. Nekem hosszú hetek teltek el, mire rájöttem arra, hogy ez nem volt oké, ami velem történt.
Meg majd, ha kérdeznek téged, mondjuk a rokonaid, vagy barátaid, akkor nekik nem fogod azt mondani, hogy hát ez velem is így volt, ez mindig így volt, hanem elmeséled, hogy mi volt. És ezek az apróbb tapasztalatok, ha más nem, és azért ez nagyon fontos dolog, legalább lelkiekben, legalább arra föl tudják készíteni a hozzád közel álló hasonló helyzet bekerült embereket, hogy ez nem lesz egy fáklyás menet, és hogy
és nem tabusítva válaszolsz rá.
Igen, és hogy észnél kell lenni végig. Igazából a te történeted, meg a nagyon sok hasonló többi történet, az nekem azt juttatja eszembe, hogy alapvetően ezekben a helyzetekben most készakarva, vagy nem tudom, a szokások szerint, de visszaélnek a kiszolgáltatottságotokkal. Tehát azzal, hogy nem vagytok 100%-ig annak tudatában, hogy mi történik, nem tudtok feltétlenül ott abban a néhány órában olyan felelősségteljes döntéseket hozni, amik szükségesek ahhoz, hogy te is jobban érezd magad, meg úgy zajoljon az egész, ahogy kell, és hát ők meg ezekkel a sablonokkal nyilván a tömegtermelést próbálják meg valahogy biztossá tenni.
De és akkor mindezek után, ugye azért még nem jutottunk el most egyébként a témákba a szülés utáni depresszióig, de hogy téged ez mennyiben érintett, hogyha az embernek van egy ilyen alapszülés élménye, akkor utána ez mennyire nyomja rá a bélyegét az elkövetkezendő időszakra?
Hát még nem tudom pontosan elkülöníteni, hogy ez baby blues volt, vagy tényleg ez szülés utáni depresszió, mert hogy még mindig ugye járok terápiára más kapcsán is, de hogy így ez egy hosszú dolog, vagy hosszú folyamat még ennek az egésznek a értékelése, meg úgy a rálátása, és az biztos, hogy nagyon meghatározó volt, és nagyon sokáig nem tudtam beleengedni magam ebbe az anyasságba, és rendkívül túlféltettem, de csak olyan formán, hogy én nem akartam például, ő egy kislány, nem akartam például rózsaszín ruhákba öltöztetni, mert azt éreztem, hogy már azt is elvették tőle, hogy ő akkor szülessen meg, amikor szeretne, úgy, ahogy szeretne, békésen. Most én miért aggassak még rá olyan dolgokat, ami neki most nem fontos? Tehát ilyen teljesen furcsa megnyilvánulása volt ennek a féltésnek, óvásnak. Vagy például tényleg nem akartam, hogy hozzáérjenek. Úgyhogy talán ilyesfajta dolgok, hát persze meg az, hogy nem tudod önfeletten élvezni az első időszakot. Hát ennél szerintem nincs is rosszabb, hogy egy szomorú anya egy baba mellett.
Kívánjuk, hogy minden úgy sikerüljön, ahogy eltervezed, és hogy sokkal jobb legyen majd a második élmény, és legyetek nagyon-nagyon boldogok. Köszönjük szépen,
köszönjük, hogy itt volt,
és az őszinteséget meg pláne.
Köszönöm szépen én is.
Folytatjuk Garai Mixivel a beszélgetést, aki a más állapotot a szülészetben mozgalomtól érkezett hozzánk. A megújult szülészeti irány elve
a császármetszés utáni hüvelyi szülések lehetőségét is hangsúlyozza. Ezzel kapcsolatban valamilyen urbánus legendaként terjedő hírek azok, amik így a nők körében terjednek, vagy legalábbis hozzám úgy jutott el, meg a barátnőimtől is úgy hallottam, hogy mi is mindig azt hallottuk, hogy császár után csak császár jöhet. Illetve hát ezt is kórháza válogatja. Én például a második kórház, ahol voltam, császár volt az első, ott kifejezetten támogatták azt, hogy akkor az ember próbálja meg a hüvely szülést, és egyébként sikerült is, tehát hogy ez tényleg nem lehetetlen dolog. Köszönöm szépen. Nyilván itt nagyon sokszor van szó ezekről a császár statisztikákról, hogy milyen magas Magyarországon. És azért sem nagyon értettem ezt, hogy akkor amennyiben ez így van, akkor az adott kórháznak is az lenne az érdeke, nem? Hogy akkor minden inkább távolgassa a hüvelyi szülést. Vagy kockázatosabb, vagy mi lehet az, ami miatt hangsúlyozni kell azt, hogy erre egyébként van lehetőség?
Hát ez egy nagyon-nagyon régi beidegződés alapján van még mindig jelen, valószínűleg, amikor még egészen más volt a császármetszésnek a technológiája, tehát sokkal nagyobb vágás volt. Hogy ez miért megy át olyan nehezen a magyar gyakorlatba? A császármetszéssel azt hiszem, hogy az orvosnak lehet az a benyomása, hogy ott ő csinálja a dolgokat, és ezért ő azt tudja uralni jobban, azt a folyamatot.
Akár az időbeosztást is. Úgy zárójában? Vagy ne legyünk ilyen rossz indulatúak? Tehát, hogy azért hát, ez egy tervezhető, kiszámítható dolog.
Igen, nyilván a tervezett császároknál, igen, erről is szó van.
De hát akár mondjuk a vajudási idő lecsökkentése is lehet, tehát, hogy nem feltétlenül csak a tervezett császároknál, hanem ha azt mondja, hogy akkor itt a vége, akkor onnantól kezdve megspóroltunk x órát. Igen. Nyilván nem mindig történik ez, csak mondom, hogy ez is lehet.
Igen, igen, ez is lehet. És az, hogy hogy egy császármetszés aztán a akár az anyára, akár a babára, akár a későbbi várandóságokra, tehát hogy rövid, közép és hosszú távon is kockázatosabb, de ott abban az egy szülészeti osztályon, abban a helyzetben, ott tűnhet az orvos szempontjából biztonságosabbnak.
Volt ugye olyan korlátozás is, hogy nem lehet enni, inni, talán inni igen, de enni semmiképpen. És akkor is ez is bekerült, hogy lehet. Ennek van-e bármiféle megalapozottsága, hogy miért ne lehetne enni mondjuk szülés közben?
Hát az evés az azért nagyon fontos, mert egy szülés az gyakran egy hosszú folyamat, és kell hozzá energia, bár az is igaz, hogy a vajudás egy bizonyos pontján már a nők nagyon nehezen, vagy nem annyira kívánják az ételt. A gyomortartalom akkor jelenthet kockázatot, hogyha valakit műtenek, altatásban műtenek, tehát nem epidurális érzéstelenítésben, és esetleg visszahány valamit, és azt belélegzi. Ugye a szüléseknek mondjuk több mint 40%-a lesz császármetszés. de csak a nagyon-nagyon sürgős esetekben műtenek altatásban.
A fájdalomcsillapításra vonatkozó ajánlás változott-e bármiben, és akkor abból is szeretnék segítséget kérni, hogy a fájdalomcsillapítás ez egy olyan dolog, amit felajánlanak, vagy egy olyan dolog, amit kérni kell, és hogy a szülésnek a különféle fázisaiban van-e különbség a között, hogy lehet-e még fájdalomcsillapított, mert hogy olyan történeteket is szoktam hallani, hogy azt mondják, hogy most már nem lehet, eddig kellett volna szólni.
Igen, ez általában az epidurális érzéstelenítés kapcsán hangzik el. A vajudásnak, vagyis a szülésnek az átmeneti szakasza, tehát ami így a teljes tágulás körül van, tehát a tágulás vége felé és a kitolás előtt, az a szakasz általában, ami már annyira intenzív, hogy a legtöbb nő akkor jut el oda, hogy én ezt már nem bírom tovább. És akkor ebből sok esetben lehet tudni, vagy lehet sejteni azt, hogy ilyenkor már nem is kell olyan sokáig bírni, amikor már az az érzés van, hogy ezt már nem bírom tovább. Tehát, hogy sokan valószínűleg ilyenkor kérnék a fájdalomcsillapítást, és a gerinc közeli fájdalomcsillapításhoz ez már valóban későn van. De sajnos olyan is van, hogy valaki a szülés korábbi szakaszában kéri, és esetleg nem kap, mert az adott kórházban mondjuk azt nem támogatják, vagy nem áll rendelkezésre. Tehát, hogy ebben az én tapasztalatom nagyon az volt, hogy minden kórházban volt erre egy bevett szokásrend, és kevésbé tudtak alkalmazkodni az anyák igényeihez. És azt javasolja egyébként az irányelv, hogy a nem gyógyszeres fájdalomcsillapítási módszereket alkalmazzuk elsősorban.
Ez mit jelent?
Hát ez jelenti akár a vizet, a zuhanyt, vagy
mármint a vízben szülést.
A vízben szülés, de akár a zuhany is nagyon jó lehet. Lehet a masszázs, lehetnek illóolajok, de hogy biztosítsuk a gyógyszeres fájdalomcsillapítást, hogyha az anyának erre igénye van, és szerintem ebben ez a nagyon fontos, hogy lehessen az anyának igénye, tehát hogy időnként hallunk ilyeneket, hogy fájhat-e már ez annyira, vagy nem az adott szakember szerint. Ezek nagyon nehéz és nagyon rosszul megélt helyzetek az anyák számára, amikor valaki kétségbe vonja az ő saját testérzeteiket, vagy hogy ők mit éreznek.
Vagy egyáltalán, hogy kötődik a fájdalomcsillapításhoz egyfajta ilyen, most az a szó jutott eszembe, hogy ilyen papírtigris hozzáállás, hogy azok megjegyzést kapnak, akik fájdalomcsillapítót kérnek, mert hogy ezt bírni kell? Vagy ez csak a nőkben van így? Mert hogy én hallottam azért ilyen hozzáállást, hogy vagy lehet, hogy ez még anyáinktól van, de hogy ez így fel sem merülhet, mert hát ugye a terhesség fájdalommal jár, és akkor ezt viselni kell, vagy a fájdalom jelez, olyat is hallottam, tehát hogy az mondjuk az orvos vagy a szülésznő számára egy jelzés, hogy milyen mértékű a fájdalom, és akkor azért fontos, tehát hogy nem véletlenül van a fájdalom. Na, tehát hogy van egy ilyen hozzáállás is.
Hát ez is nagyon más, hogy most az egy természetes folyamat, és a nőnek a saját oxitocinja hozza a fájásokat, és akkor a hormonrendszer ad hozzá segítséget is, hogy elbírja, vagy mondjuk egy mesterséges oxitocinnal felerősített fájás, amire már egészen másképp reagál a szervezet, tehát hogy az egy másfajta fájdalom.
Meg akkor már eleve belenyúltunk a rendszerbe, tehát akkor elég vicces lenne arra hivatkozni, hogy nem akarunk fájdalomcsillapítót.
Igen.
Az aranyóra helyett aranyórák került most ebbe az irányelvbe. Egyáltalán mindenhol biztosított, ha nem is akár csak egyes számban az aranyóra, tehát hogy ez most már evidens, hogy mindenki megkapja a babát, vagy az ahhoz egy indok kell, hogy ne kapja meg, tehát nyilván van olyan helyzet, amikor a babát el kell vinni, de hogy ezt mindenhol biztosítják? Ezt a zavartalan legalább egy órát.
Hát mindenhol olyat nem mernék mondani, de azért igen, ez most már elég sok helyen alap, szerencsére. Azt hiszem, hogy most az irányelv 2 órát ír, tehát, hogy az élet első, vagy megszületés utáni első 2 órában lehessen a baba zavartalan bőrkontaktusban az anyával, vagy ha ez valamiért nem megoldható, akkor az apával.
folyamatosan azt kattog a fejemben a pozitív dolgokkal kapcsolatban, amik nagyon jó, hogy bekerültek, hogy na de mi lesz a gyakorlat. Tehát, hogy azért mondjuk az, amikor most beszéltél a természetes fájdalomcsillapításról, az is eszembe jutott, hogy az az egy-két kórházban jelenlévő, vagy nem egy-két, hanem elég sok kórházban jelenlévő üzem, ami van, nem tudom elképzelni azt, hogy a szülésznőnek most arra van, akár agya, akár lehet, hogy a hozzáállása sem olyan, hogy ő most illó olajokat vegyen elő, vagy bármiféle masszázzal foglalkozzon, vagy akár felajánlja a zuhanyzás, vagy a víz lehetőségét, és valahogy ugyanez az elképzelésem az aranyórával kapcsolatban is, hogy ahol sürgetik, és jönnek egymás után a szülésznők, ott nem lesz erre, vagy a szülőnők, ott nem lesz erre lehetőség.
Hát a szülés után a szülőnőnek mindenképpen jár még a szülőszobai megfigyelés. Tehát, hogy a szülés utáni első két óra azért egy olyan időszak, amikor az anyát is, és az újszülöttet is elég szorosan meg kell figyelni, mert az adaptáció, az alkalmazkodás az új helyzethez, az hozhat meglepetéseket. Tehát valójában ez nem kéne, hogy plusz feladatot jelentsen, mert a nő úgyis ott van a szülőszobán, ő rá is figyelni kell, és az újszülöttre is figyelni kell.
Vannak ugye itt még olyan pontok, hogy a szabad testhelyzet választás, akkor a hosszantartó hasprés. Ugye kezdjük a szabad testhelyzet választással, ami megint csak az, hogy nagyon jó, hogy bekerült, csak hogy... Nyilván vannak itt is megint, azért nehéz erről a dologról beszélni, mert az adott helyzetben biztosan vannak olyan dolgok, ami orvosilag indokolt, például, hogyha valakire rá kell rakni valamilyen oknál fogva egy CTG-t, ami végig ott van, akkor viszonylag nehezen változtat szabadon testhelyzetet, tehát még a mosdóba is viszonylag nehezen megy ki, hogyha ugye ez a helyzet, de hogy alapvetően ez a szabad testhelyzet választás ugye arra is vonatkozik, vagy arra vonatkozik ugye, hogy a szülést hogy szeretné mondjuk a nő véghez vinni, vagy hogy neki hogyan kényelmes. Tehát, hogyha az ismeretségi körömben van legalább 15 olyan ismerősöm, akinek tudom a szülés történetét, én nem hallottam olyat, hogy bárkinek felajánlották volna egy állami kórházban azt, hogy hogyan szeretne szülni. Uh-huh. Tehát ott volt az ágy, mint opció.
A nők szülés közben, amikor így a kitolás közelébe kerülnek, vagy kitolás közben általában így keresik a helyüket. De hogyha mondjuk ráteszünk gyorsan egy CTG-t, akkor ahhoz lefektetjük, és akkor nem olyan egyszerű már onnan felállni sem. Tehát, hogy ezek általában ilyen finom eszközökkel történnek meg. Persze van olyan történetek is, aki fel akart állni, vagy négykéz lábra akart fordulni, és nem hagyták, de ez a ritkább. A sokkal gyakoribb az, hogy egyrészt a tér elrendezés, tehát hogy nincs ott más nagyon, mint egy ágy, de mondjuk egy ágyra nagyon jól rá lehet támaszkodni egyébként. Le is lehet engedni azt az ágyat, hogyha valaki térdelni akar, ezeket még magasra is föl lehet emelni, ha valaki így álló testhelyzetben szeretne, tehát jól ki lehetne használni, és általában a nők, hogyha így ösztönösen követhetik, amit a testük diktál, akkor megtalálják azt a testhelyzetet, ami akár a kitolás adott szakaszában a legmegfelelőbb, tehát még az sem biztos egyáltalán, hogy a kitolás kezdetén ugyanaz a testhelyzet lesz jó, mint a végén.
És hát talán ez is egy kicsit olyan dolog, hogy amit mondhatna a jelenlévő szülésznő, bába, vagy akár mondjuk az orvos, nyilván csak a kitolásnál van már ott, hogy próbáljunk meg mondjuk testhelyzetet változtatni, de azért ez nyilván egy olyan helyzet, amiben én arra emlékszem, hogy nekem olyan sok gondolat nem volt a fejembe, tehát hogy így minden, van. Amit előre megtanultam, akár a légzés, stb., azok nekem teljes mértékben kiszálltak a fejemből, tehát ezért kell, hogy az az ember, aki ott van, az segítse és mondja, hogy igen, mit csináljon az ember.
Igen. Igen, mert elég annyit mondani, hogy föl kell néle. Változtatná le.
Meg akarod-e próbálni, igen, hogyha mondjuk adott esetben eszébe se jut. Na akkor még van ez a hosszantartó hasprés, ami továbbra sem ajánlott, és ugye itt van egy WHO ajánlás is ezzel kapcsolatban, a WHO szerint egyáltalán nem ajánlott semmiféle hasprés. Van-e ennek kockázata? Tehát, hogy joggal nem ajánlott-e a hasprés?
Vannak olyan szülészeti helyzetek, aminek a megoldásában szükség lehet arra, hogy kívülről ott megtartsák. Ezek már a probléma megoldás kategóriában vannak, nem a normál szüléskísérés részeiként.
Akkor összefoglalva tulajdonképpen az irányelvről elmondhatjuk azt, hogy vannak benne pozitív változások, van, ami kár, hogy kikerült, de hogy még bőven lehetne rajta csiszolni.
Hát bőven lehetne rajta csiszolni, meg lehetne kicsit határozottabb hangvétel. Tehát, hogy egy csomó dolog szerepel benne, ami szuper, vagy nagyon jó lenne, hogyha mondjuk nem csak megengedve lenne, hanem elvárva. Az szerintem egy jelentős hiányossága ennek az irányelvnek, hogy nem várja el, nem kényszeríti ki a fejlődést, a tanulást a szülészeti szakemberekből, nem várja ezt el tőlük, hanem azt mondja, hogy hát jó lenne, ha így csinálnád, ha tudod, vagy szóval, hogy igazából nincs semmi, hogyha nem úgy csinálod, és az úgy, az ugye azt jelenti, hogy a jelenlegi tudásunk szerinti lehető legjobban.
Köszönjük szépen, Garai Mixi Bába volt az Unisex vendége, és az új szülészeti irányelvekről beszélgettünk. Köszönjük szépen!
Köszönjük a hallgatóknak, hogy velünk voltak. Az Unisex adását hallhatták, amiben a születési irányelvek megújulásáról beszélgettünk. Hallgassák vissza az adásainkat, ezt is a Klubrádió weboldalán, vagy a különböző podcast megosztó felületeken, és jöjjenek velünk legközelebb is. Ugyanígy egy hét múlva, hétfőn 2 órakor találkozunk, amikor egy nagyon érdekes történetről fogunk beszélni. Ugye a korábbiakban foglalkoztunk már a melegek örökbefogadásával, akkor Bartus Marci volt a vendégünk, és az lett a beszélgetésnek a konklúziója, hogy nagyjából legális úton nincsen lehetősége ma arra egy meleg párnak, hogy gyereke legyen. Most egy olyan megoldással fogunk foglalkozni, ami mégiscsak jelenthet egy legális, hát nem is kiskaput, hanem tulajdonképpen egy legális megoldást. Egy leszbikus pár egyik tagja és egy meleg pár egyik tagja érkezik hozzánk, akik társszülőséggel vállaltak gyereket. Az arcukat és a nevüket is felvállalva fogják nekünk elmesélni, hogy hogy alakult az ő életük úgy, hogy most már együtt és illetve felváltva nevelnek közösen egy kislányt. Érdemes lesz a jövő héten is velünk tartani, várjuk Önöket az Unisexben.
Unisex.
Tabukról, tabuk nélkül, nem csak nőknek. Unisex. Mindenkinek jó.